Önök ismét az Inforádió Arena című műsorát hallják, témánk a labdarúgó világbajnokság, vendégem Hajdú B. István sportkommentátor, én pedig Dénes Tamás vagyok. Beszéljünk az argentinok után a brazilokról, akiknek meglehetősen pelemás bizonyítványa volt a tornán, megítélésem szerint legalábbis. Az első meccsen én azt láttam, hogy hát azért nagyon erős túlzással, de úgy játszottak, mint az 1970-es aranycsapatuk, legalábbis a sebességet tekintve. Az egyéni képességek azért megvoltak, én szerintem az egyéni képesség, a technikai tudást tekintve ez a brazil válogatott a legjobb volt a világon. Mégis egyrészt a Neymar kérdést nem tudták megoldani, másrészt, hogy generálisan a helyzet kihasználása nagy gond volt. Te hogy láttad?
Én is azt gondolom, hogy a tornán a legnagyobb esélyesnek azért a szakemberek, még a jelenlévő más nemzetek szövetségi kapitányai is Brazíliát tartották. Ugye a belgák kapitánya Martínez is azt mondta, hogy megvertük a legjobbat tulajdonképpen, amikor a belgák kiütötték Brazíliát. Én azt gondolom, hogy Brazília, amikor energiát fordított arra, és futballozott, akkor Brazília futballozott a legjobban. De az első mérkőzés már Svájc ellen ugye úgy alakult, hogy lőtt Brazília egy gyönyörű gólt, és akkor onnantól kezdve majdnem úgy érezte, hogy ezt a mérkőzés ez már jár nekünk, ez már megvan. Döntetlen lett, iszonyatos energiákat mozgósított. A helyzet kihasználás az most nem gondolkodom, hogy egy brazil játékos is, most nem csak a Copacabana homokját, hanem a kis futszált idézve, játszik rettenetesen technikás, gyors sebességgel, dinamikával közlekedik. De ha kispályán játszol, akár a strandon, akár bárhol, talán a fejedbe az van, hogy hát itt percenként van helyzet. Tehát ha nem rugod be az első helyzet, úgyis lesz még nem tudom, 5. Most a nagypályán azért ez egészen más. Tehát a mindenkori brazil válogatottak helyzet kihasználása az szerintem soha nem volt igazán a toppon. Még amikor 4-5 gólt rúgtak, akkor is 10-12 gól helyzetből. Leszámítva talán a nem tudom én a 94-es csapatot, ahol a Romário meg a Bebeto mindent berúgdosott, és egyébként meg védekezett az egész csapat Zinyóstúl, nem tudom,
Dungástúl,
mindenestül. Úgyhogy és Brazília, ha megnézzük, hogy a Brazília 2002-ben nyert világbajnokságot, hogy utána hogyan esett ki a világbajnokságokról, nyilván a 4 évvel ezelőtti németek elleni 7-1-et azt nem lehet megmagyarázni. Ott egyértelműen jobb volt a német csapat, de a másik három alkalommal Brazília inkább saját magát verte meg. 2010-ben ugyanígy Hollandia ellen ott vezetés szerzett, öngól, aztán esett ki, itt most öngól, majd még egy gól. Hát a második félidőben ugye ez ellen a belga csapat ellen, amely a világbajnokság titkos esélyese volt, elképesztő rohamokat vezetett Brazília. Persze ilyenkor a 11-es, szerintem jogos 11-es elmaradása is őket sújtotta. Az ellenfél kapusa is élete formájában védett, de ez már Ochoáról, a mexikai kapusa is elmondható volt, nem csak Courtoisról. És nem tudott Brazília mit kezdeni. Hogy Brazília nem jár rossz úton, talán azt mutatja, hogy amíg más országokban, ahol VB-esélyes csapat volt, vagy akár csak a továbbjutásra esélyes csapat nem sikerült, ott azért fölmerült a kapitány kérdés. Menni kell, nem kell menni. Itt Brazíliában, ahol azért erre nagyon érzékenyek, gyakorlatilag senki nem mondta, hogy itt a szövetségi kapitány. Tehát mindenki azt mondta, még a játékosok is, szurkolók is, hogy csinálja tovább. Plusz én azt gondolom, hogy Brazília talán az egyetlen ország a világon, ahol az ezüstérem sem elfogadott. Tehát Brazília elképesztő nyomás alatt játszott ezen a világbajnokságon, és hát a hazai VB-n még inkább 4 évvel ezelőtt, és úgy érzem, hogy ezzel nem bírtak megbirkózni, magára Neymarra is igaz. Ez, akiről mindenki azt hitte, hogy azért átbillent, mert azért csak mondjuk a riói olimpián ő vezette dicsőségre Brazíliát, és ugyanaz csak egy olimpia, de ugye az a cím nem volt meg a brazil válogatottnak soha, és az azért hazai pályán az olimpia utolsó napján sikerült behúzni Neymar hatható segítségével. Itt Neymarnak ugye először a fizikai állapota volt kérdéses, hogy a sérülés után milyen lesz. Kiderült, hogy Neymar fokozatosan egyre jobb. Tehát aztán saját magát meg ezzel a fetrengés sztorival egy picit olyan polcra helyezte, ami ahol már nem arról folyik a szó, hogy őt tulajdonképpen azért meg is taposták egy kicsit a mexikóiak, meg azért futballozni is tud.
Én nem gondoltam volna, hogy lesz legalábbis a jelenben Cristiano Ronaldo-nál is ellentétesebb megítélésű játékos. Szerintem Neymar most megelőzte őt ebből a szempontból, és bocsánat, hogy egy személyes dolgot mondok, de nekem brazil rokonaim itt voltak most a torna alatt, és éppen azután találkoztunk egy szombati napon, amikor pénteken kiestek a brazilok. Hát sírtak, kimentek itt a szabadságtérre megnézni a pénteken a meccset a nagy kivetítőn, és hát látták a brazilokat. És kérdeztem tőlük, hogy mi a vélemény Brazíliában Neymarról. És azt mondták, hogy rendkívül érdekes, a fiatalok nagyon szeretik, példaképnek tartják, a hajviseletét másolják, stb. És az idősebbeket megidegesítik. Úgyhogy ezek szerint, de nem tudom, hogy ott az újságírók között mi volt a vélemény róla, mert az, hogy tud futballozni, az nyilván nem kérdés. A viselkedése sokszor felerősítette bennem azokat az emlékeket, amiket mondjuk az olvasmányi élmények adtak, hogy a Paris Saint-Germain-nél hogy viselkedik, egocentrikus, fúrja Cavani, nem tudom én.
Igen, hát ott is az volt a vélemény, tehát ugye a Neymar jelenség, ugye ma már a közösségi média az hihetetlenül erős. Tehát nem véletlen, hogy Neymar kettőt hempergett, és onnantól kezdve már edzésen a gyerekek, tehát az egész felnagyítódott a Neymar jelenség. Neymar ugye ezzel többet árt általában a saját csapatának, mint amit használ, ritmusból kiesnek, nyilván a bíróra próbál nyomást gyakorolni, de az volt a vélemény, hogy egy ilyen kvalitású játékos, aki ennyire tud futni, nincs szüksége erre. Tehát vannak csapatok, meg vannak játékosok, akiknek szükségük van arra, hogy kapjanak egy kis bírói támogatást, vagy szusszanjon a csapat. Neymar esetében nem így volt, plusz érdekes módon, bár senki nem vitatja az ő tudását, ugye ha hozzá került a labda, akkor lehetséges, az esetek bizonyos elég komoly százalékában megállt a játék. Tehát nem, leállt, és akkor megpróbál cselcsinálni, ez többnyire azért sikerül, és újraindulni. De igazából a brazil támadásuk ritmusa is egy picit megtörik, amikor Neymarhoz kerül a labda. A legjobb teljesítményt azt ugye Coutinho nyújtotta talán a brazil válogatottból, mérkőzésről mérkőzésre, de mégis, ha nem is annyira, mint annak idején Ronaldótól várták a megoldást, most azért Neymar jelenlét, mint a brazil Ronaldótól, most is Neymar jelenlét, és azt jelenti, valahogy Neymar majd kihoz valamit
nekem ebből. Nekem az volt az érzésem, hogy voltak már a magyar és a külföldi futballtörténetben is ilyen játékosok, hogy már a végén a bírók úgy voltak el, hogy már nem is hitték el, hogy fölrúgták a Neymart. Tehát amikor ő elesett, jó, hát esettek párat nyilván.
Igen. Igen, ez mindenképpen közrejátszik. Ugyanakkor meg senki nem volt, aki ezt átvegye tőle ezt a szerepet. Tehát azért a brazil válogatott centere, Gabriel Jesus 0 góllal jött haza, pedig az ő kvalitásai is vitathatatlanok. Mi több, még Angliában, a Manchester Cityben is jól játszott, nem csak amikor Brazíliában játszott. És az, hogy Brazília kap egy pehes gólt, meg aztán lekontrázzák, de nem tud 2 gólt szerezni ennyi helyzetből, mint mondjuk a kiesést eredményező belga mérkőzésen. Ez nyilván az idegesség, a feszültség, a nyomás számlájára is írható. Az egy nagy kérdés, hogy vajon Neymar ezt a jövőben, mert a nyomás soha nem lesz kisebb, el tudja viselni, vagy jobban rá kell pakolni. Mert akárhogy nézzük, és akárhogy is a brazil válogatott, ugye egészen a világbajnokság kezdetét 1 gólt kapott, majd a svájciaktól kapott egyet, utána megint nem kapott gólt a belga meccsig. Azért nem azt várta a világ, és Brazília sem, hogy na majd a védők megoldják. Tehát valahogy majd 1-0-ákkal szépen bemasírozunk a döntőbe, hanem hát nyilván ez ilyen kvalitású, támadó potenciálú csapat, ahol a szélső hátvédek is támadnak, stb. Ez azért tud gólokat szerezni. És a legfontosabb meccsen csak egyet tudott, azt is a cserejátékos.
Hát igen, de tulajdonképpen 1 gólt kaptak az egész tornán, mert az egyik az szabálytalan volt, a másik az jön gól volt, a harmadik De Bruyne-nek volt.
Igen, az a lövés az szép volt, igen.
Az benne volt. Én kicsit védem a brazilokat, mert Gabi Jesus, amikor bement Kompaninál, én szerintem büntetőt kellett volna.
Én azt
volna
mondom, hogy ott nem adtak meg egy 10.
De egyébként... akkor beszéljünk a videóbíróról a tárgyban. Két dolog tűnt föl nekem. Az egyik, hogy a nem csak a mérkőzések nagyobb számára, de a csoportszakaszban sokkal gyakrabban használták a videóbírót, és sokkal gyakrabban nyúltak bele a bírók a videóbíró segítségével a játékba. Lehetett-e ennek bármilyen oka, hogy elfogyott a videóbírós ítéletek száma az egyes késéses szakaszban, noha Pitana bele nyúlt ugye a döntőbe aztán. Mégpedig elég erősen.
Tartottak egy megbeszélést a világbajnokság előtt, volt szerencsém ott lenni, komoly játékvezetők, hogy mi lesz a videóbíró sorsa. Ugye ott több sarokpontot is érintettek. Az egyik, hogy az első és az utolsó döntés mindenképp a játékvezetői. a játékvezető saját magát is felülbírálhatja a videóbíróval, tehát maga a bíró is kérheti a videóbírózást, megvoltak ugye, hogy milyen esetekben szólhat a videóbíró, 11-es gól, más játékos szabálytalankodott, elmaradt piros lap, és így tovább. Amit soha nem tartottak be, az az, hogy az a játékos, aki nyomást helyezne a játékvezetőre, hogy videózzon, és most nem csak annyi mutat egy pici tévéjelet, hanem oda megy, beleüvölt, az azonnal sárga lapot kap. Ugye a videóbíróval szembeni viselkedése más sportolóknak, más sportákban nem ez. Tehát amikor a sólyom szem azt mondja, hogy ez kim volt, akkor a Novák Djokovic nem üt egy labdát oda, nem tudom én, a székbíróhoz, és ugyanígy még az NFL-ben, még ott talán azért erősebb játékosok vannak még a focinál is, vagy az NBA-ben sincs a videóbíróval kapcsolatban ilyen. A videóbírózás másik része, ugye, hogy ahogyan a bírók másképp értékelik a szabályokat, a videóbírók is. Én a televíziós kommentátor állásban sokkal több esetet láttam, hogy megjelent nekem, hogy checking, tehát ellenőrzik videó segítségével, mint amit a néző ebből észrevett, mert a játék közben folyt. És látszódott az, hogy vannak olyan játékvezetők, akik szívesen megnéznek szituációkat, legfeljebb, ha megnézik, nem történik semmi, az alatt a játék is folyik, aztán ha mégis történik valami, akkor szólnak.
De mi van akkor, hogyha közben történik valami fontos?
Ez volt a legdöntőbb kérdés az elején, vagy tehát két kérdés volt, amire szívták a fogukat. Az egyik, hogy valóban, ha valami, mint a hokiban is, ugye, ha valaki kijön a korong a kapuvasról, vagy a megy tovább a játék, és utána megnézik, hogy gól volt-e vagy sem, de az alatt születik egy gólt, azt annulálják. Hát itt ugye ez elég furcsa lett volna, hogy az alatt a két perc alatt mi történik. A másik, hogyha valamit megnéznek, egy szabálytalanságot, hogy mondjuk piros lapot ér vagy sem, abból egy gól lesz, de közben mondjuk kiment a labda. Hogy akkor mit csinálnak, mert nem azért nézték meg. Erre is azt mondták, hogy hát, hogy nyilván azt fog dönteni. Igen, megoldjuk. Tehát és honnan kanyarodtam? Igen. Tehát a videóbíró használata. Hogy azt mondták, és ezt azért hangsúlyozni kell, hogy a videóbíró az nem az összes tévedést korrigálja. És nem minden problémát megold. Én fordítva teszem föl, és ez én szememben így, aztán a videóbíró megítélése egy picit pozitívabb. Hogy játsszuk el a világbajnokságot úgy, hogy nincs videóbíró. Született volna, most hasamra ütök, mondjuk 20 döntő tévedés vagy rossz ítélet. Ha abból 15-öt korrigál a videóbíró, már pedig esetünkben körülbelül ez az arány, akkor az azt jelenti, hogy csak 5 rossz ítélet van. Nyilván az 5 rossz ítélet, ami azt az adott csapatot sújtja, az döntő. Tehát ez olyan dolog, mintha föltalálnak egy gyógyszert a gyógyíthatatlan betegség ellenére, 15-öt meggyógyít, 5 sajnos nem, hát annak az 5-nek a hozzátartozóit nem nagyon vigasztalja a másik. De ennek az egésznek a használata, az ezzel szemben viselkedés, ezt még tanulni kell, és voltak olyan esetek, amikor például ez a brazil 11-es, ahol én nem hiszem azt el, hogy ha 10 játékvezető megnézi, meg ilyen koordináton olyan, akkor nem látja ott a szabálytalanságot. Mert a másik példa, amit mondani akartam ezzel kapcsolatban, hogy a német-svéd mérkőzés, ahol kilépett a svéd csatár, Boateng találkozott, a 11-es és a valamilyen színű lap elmaradt. A bíró nem ítélt semmit, de nem nézték meg videóról. Arra azt tudom mondani, hogy talán még, hát most nem akarok összeesküvés elméletet gyártani, de mondjuk csalni például így is lehet, hogy nem nézzük meg a videóról, a játékvezető eldöntötte. De én azt gondolom, hogy az eredmény befolyásolása, vagy a még tisztább ítélet, ha ezt megnézik videóról, már pedig a brazil esetet megnézték videóról, akkor nem tudom, hogy miért nem adnak ezért 11-est. Nyilván erre mondták azt, hogy ugye Collina még menet közben tartott egy sajtótájékoztatót, hogy 99%-ban jó, de például ugye a szerb-svájci mérkőzésen is volt egy olyan tévedés, amely végül is Szerbia kiesését jelentette, de az a játékvezető, aztán Felix Brich vezette azt a meccs, az nem is kapott több mérkőzést, tehát szépen ez el lett ugyan úgymond tusolva, de azért megjegyezték, hogy ki az, aki a videóbíró után is buta döntést hozott. A jövő útja nyilván az lesz, hogy használni fogják a technikát egyre több helyen, hogy aztán ez módosul-e úgy, hogy maguk a csapatok kérhetik, hogy használt, vagy más. Azt nem tudom, ugye Sepp Blatter nyilatkozott az egyik orosz televíziónak a világbajnokság alatt, és ő mondta, hogy az lesz a baj a videóbíráskodással, ő nem vezette volna be volna még ezen a világbajnokságon, mint a bíráskodással, hogy a labdarúgó játékvezetés az elég nagy szubjektivitást ad a játékvezetőnek. Nagyon sok szabály úgy kezdődik, ha a játékvezető megítélése szerint. És a játékvezető és a videóbíró is, ugye tulajdonképpen játékvezető, másképp ítél meg egy szituációt. Nyilván azt nem tudom, lehet-e, hogy ugyanaz az öt videóbíró legyen valamennyi mérkőzése, mert ők is ugye elfáradnak, nekik is azért sok mindent kell nézni. De ahogyan a bíráskodás is más, ugyanúgy a videóbíráskodás is, és vannak olyan szituációk, említettük ugye ezt a brazil-svájci meccset, ahol volt egy lökés a svájciak góljánál. Ha azt nem nézik meg, vagy megnézik, és azt mondják, hogy rendben van, az gyakorlatilag azt jelenti a külső szemlélő számára, hogy a szabályos. Innentől kezdve ekkora lökések lehetnek a 16-oson belül, mert ott a precedens, hogy ezt meg lehet csinálni. De ugyanakkor rengeteg olyan ítélet volt, ami egy-egy csapat sorsát döntően befolyásolta pozitív irányban, és azt gondolom, hogy talán a kiállítások viszonylag kevés száma is magyarázható azzal, talán, hogy a játékosok is tudják, hogy minden szabályt, és egyetlen szabálytalanság sem marad elvileg rejtve, mert nem csak, hogy visszanézik, hanem több kamerálásból is meg tudják nézni ugyanazt az esetet.
A videóbíró használatában az egyik legutolsó, de mégis legfontosabb példa, ugye a döntő szituáció volt, amikor Perisic kezére pattant a labda, az Inforádió honlapjára tudósítottam a mérkőzést, méghozzá úgy, hogy közben olvastam a BBC-t, nem tudom, te szoktál-e közben más honlapokat olvasgatni a közvetítés közben. A BBC-n több korábbi válogatott játékos és állást foglalt ez ügyben, nagyjából 50-50 százalékos arányban. Tehát Trevor Brookingre emlékszem konkrétan, aki azt mondta, hogy ő semmilyen körülmények között ezért nem adott volna 11-est, de volt, aki azt mondta, hogy igen. Ezt csak azért mondom, mert ha van videóbíró, hanem még mindig lehetnek olyan esetek, amit ha megnéz 10 ember, ebből 5-5 arányban, vagy 6-4 arányban különbözőképpen foglalnak állást. De mégis csak azt gondolom, hogy azért az egész döntő kimenetelét befolyásolta ez az ítélet.
Ez így van. Tehát ez az, amire azt mondom, ugye érkezett befelé a labda, és Pitana az argentin játékvezető alapvetően kirúgást ítélt. Tehát ez mindenképpen téves döntés volt, mert ahogy a labda Perisicről ment ki, azt szerintem mindenki látta rajta kívül. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, zárójel és megjegyzés, hogy vajon az asszisztens, tehát a partjelző, az jeleze bármit is, amikor a fejében van az, hogy tök mindegy, hogy én mit jelzek, ha problémás, úgyis megnézik videón, inkább nem csak semmit.
A leseknél vettem egy csomószor észre, hogy jóval később húzták be a
lest. Igen, ez tudatos volt, mert ugye azt mondták, hogyha a partjelző behúzza a lest, a bíró lefújja. És akkor kiderül, hogy mégsem lesz, nem lehet visszaállítani az eredeti állapotot, hogy na ugorjál ki még egyszer támadó szemben a kapusra, menjen végig. Azt legfeljebb, ha gól, mert ugye ez meg a másik, hogy annál nincs rosszabb, mint mikor gól, örül egy csapat, teljes extázis, azt mondanak, hogy várjunk azért egy picit, ez nem teljesen úgy van. Aggódtam is, azt hiszem az angol-horvát mérkőzés első fél ideje ért úgy véget, hogy a 16-oson belül volt egy angol vélt szabálytalanság, amiért szerintem nagyon könnyen 11-est lehetett volna ítélni, független attól, hogy a játékosok háromnegyede már az öltözőben volt, és vissza kellett volna hívni őket, ez lehet, hogy ez is benne volt, hogy ezt nem kockáztatták. De visszatérve a döntőre. Az biztos, hogy arra ugye adtak egy direktívát, hogyha valamilyen játékhelyzetben a játékos testéről a kezére pattan a labda, azért nem jár szabadrugás vagy 11-es. Itt ugye fordítva történt, a kezéről pattant egy más testrészére, a keze nem leszorított állapotban volt. Itt igazából én azt hiszem, hogy itt két nézet, aki a szabályokat figyeli, az azt mondta, hogy hát a jelenlegi szabályok szerint, és én magam is azt mondom, hogy a jelenlegi szabályok szerint, hogy ez jó vagy nem, az más kérdés, ez egy büntető rúgás, nem természetes testhelyzetben volt. Nem így kell fölugrani, beleütött kézzel. Aki a játékból, és aki játszott valaha,
Azt mondja, hogy nem volt szándékos, nyilvánvalóan.
Nem akart ő semmit sem. Fölugrott, nem számított arra, hogy nem fejelik el előre a labdát, ott volt a keze, nem ütött
bele. De nem ott, ahol Pikének volt
van.
A keze.
Hát az egészen más volt, hogy Piké jelentkezett. És akkor utána, de ő még ezt is vitatta. Azért tegyük hozzá, hogy azért zsigerből még ezt is sikerült vitatni.
Hát ő így tartja a kezét.
De csak az egyiket. És aztán gyorsan le is kapja. Na mindegy. Szóval az teljesen egyértelmű, hogy jogos 11-es volt. Itt, és ugye van, aki még azt mondja, hogy ez egy VB döntő. Tehát az ilyen kétes jellegű dolgoknál azért figyelembe kell venni a tét nagyságát, meg azt, hogy ez mit befolyásol. Itt nyilván, ha 4-0-nál befújnak egy ilyet, és ezzel 5-0 lesz, vagy 4-1, teljesen mindegy. Így meg aztán főleg, hogy volt egy öngól, ami előtt nem is biztos, hogy szabálytalanság volt,
biztos,
és még lesz helyzet is elképzelhető, és kiegyenlít Horvátország. Majd kap egy ilyen 11-est, ez már azért sok volt. Én azt gondolom, hogy bírói hibának, ennek a büntetőnek a megítélését nem tekinthetjük, de én a büntető elmaradását se tekintettem volna annak.
Na beszéljünk akkor egy picit a legjobbakról. Az első legnehezebb kérdés, neked a 4 elődöntős közül melyik csapat tetszett legjobban? Akár az egész tornát figyelembe véve.
Igen. Hát mindenképpen a 4. helyre Angliát sorolnám. Anglia kihozta azt, ami benne volt. Én azt gondolom, az angol játékosok tudása nem éri el az első 3 csapatét. Tökéletes példája Anglia a mai futballnak, mert komoly szervezettséggel és a pontrugások remek begyakorlásával nagyon messzire el lehet jutni. Ugye eleve az angolok úgy gondolták, hogy ezen a világbajnokságon, ha bejutnak a 8 közé, ha csoport elsők is bejutnak, utána mennek egy kört, akkor ma játszanak a brazilokkal, és valószínűleg kiesnek. Ha meg csoport másodikok, meg játszanak a németekkel, és valószínűleg kiesnek. Tehát az, hogy a 4-be jutnak, Kolumbia, Svédország, Horvátország ágon el lehet menni a döntőbe, álmukban nem fordult elő, de az ő játékuk, amely nyilván fejlődni fog azért még, én szerintem olyan szinten nem lesz, hogy azt mondjam, hogy a következő Európa-bajnokságnak, vagy a következő VB-nek Anglia egyértelmű esélyese lesz, mert vannak jobb európai csapatok. A horvát válogatott játékosok egyéni kvalitásai csapatba állítva, én nem lepődöm meg azon, hogy Horvátország ilyen komoly szerepet játszott, abban nem vagyok biztos, hogy ezt még egyszer meg fogja tudni tenni egy világbajnokságon, de igazából a horvátok már a VB előtt azt mondták, hogy 2 éve az EB-n az esély ugyanekkora volt. Ott ugye megverték a csoportban a spanyolokat, ugyanúgy, ahogy most az argentinokat, tehát a nagy favoritot, és akkor a 3 döntetlennel érkező Portugália ellen bután játszottak, gyakorlatilag saját magukat verték meg, nem támadtak, nem csináltak semmit, nem hozták felszínre, amik bennük van, és a hosszabbításban meg fejetlenül mentek előre, és kaptak egy gólt, pedig akkor, ha ott Portugáliát elbúcsúztatják, akkor ugye azon az ágon is, hát azért Velszel lehet, hogy elboldogultak volna, és lehet, hogy egy horvát-francia... Igen, így van, és akkor lehet, hogy egy horvát-francia döntő lett volna az EB döntőben.
Igen, de látod, milyen érdekes az élet, hogy Luka Modric gyakorlatilag azt mondom, hogy a Dunajegén is megválaszthattak volna a torna legjobb játékosának, de ha Subasic nem védik ki a 11-eseket, akkor Modricnak úgy fejeződik be a torna, hogy ő a 119. percben belerúgta Schmeichel kezébe a labdát.
Így van. Erre mondom azt, hogy ez... Hát ez
a szerencse forgandó.
Ez benne van, és az a pici szerencsefaktor, a 11-est azért jól is kell rúgni, ami a horvátoknak megvolt, az pont a döntőn elhagyta őket. Belgium nagyon érdekes kérdés, mert Belgium nagyon látványosan játszott. Én azt gondolom, hogy a belga csapat egyetlen gyengesége az a felállt védelem elleni játék, az pont a franciák elleni elődöntőn jött ki. Tehát ott egyszerűen nem tudtak a labdával mit csinálni, illetve azzal, hogy a francia csapat gyakorlatilag egy 60 métert a pályából odaadott. Főleg akkor, amikor a franciák már vezettek. Plusz a belgák olyan lelki állapotban voltak, hogy ugye megnyerték a csoportot, még azt a meccset is megnyerték, amit nem lett volna muszáj, vagy amit annyira nem is akartak az angolok elleni, de még a belga B is jobb volt, mint az angol B, és utána kiverték a legjobbat, Brazíliát. Én szerintem Belgium úgy érezte, és más csapat sportágakban van erre példa. Kemény Dénes említette például egyszer, hogy a 2002-es világkupán Belgrádban a magyar válogatott megverte a csoportban Szerbia és Montenegrót, az elődöntőben megverte Szerbia és Montenegrót, és úgy érezte, hogy neki ezek után jár az aranyérem. És mi akkor a vízilabdában kikaptunk az oroszoktól, és a belgák is úgy érezték, hogy nekik ez jár. Hát mit csináljanak? 100%-osok, a legtöbb gólt rúgták, az angolokat megverték, a brazilokat kiejtették, ő aranygenerációnak hívják őket. Nekik a döntő és a világbajnoki cím jár. És nem tudtak mit kezdeni azzal a francia csapattal, amely, és ezt a döntő közvetítésének a végén is elmondtam, hogy amely, ha visszagondolunk, hogy miben volt a legjobb, akkor nem tudunk egyes tényezőket kiemelni, csak hogy szépen a franciák mindig annyit adtak ki magukból, amennyi kellett. Az első nap volt nagyon érdekes, ugye megverték az ausztrálokat, mármint a számukra első nap egy öngóllal tulajdonképpen, majd utána volt az Argentina-Izland meccs. Az Argentina sokkal jobban játszott, mint Franciaország a saját meccsen. Csak éppen az egyik győzött, a másik meg nem. És ez végig kísérte a franciákat, akik...
Melyik volt a tornának az a szakasza, lehet, hogy egyik se, amikor a franciák teljes erőbedobással játszottak.
Én azt hiszem, hogy...
Vagy a második fél idő eleje a döntőben.
Hát, az, illetve az argentinok el 1-2 után.
Tehát amikor ugye, baj volt.
Igen. Tehát Lizarazu mondta azt még a döntő előtt, hogy a 98-as csapatnak is kellett egy meccs, vagy egy olyan találkozó, amikor elhitte, hogy na most már mindent meg tudunk csinálni. Számukra az olaszok kiverése volt 11-esekkel. Itt ennek a csapatnak pedig az argentinok legyőzése. Tehát, hogy semmiből kiegyenlít Argentina az első fél idő végén, majd még vezetést is szerez, és azért Argentináról beszélünk, amely azért tudta volna csalni a focit nagyon sokáig, és azért, ha Messi nem is csinál semmit, de ha csak nála van a labda, és állandóan főrugdaltatja magát, már azzal előrébb van. Ez a csapat ezt megoldotta. Hozzátéve azt is, hogy azt rögtön az argentin meccs után elmondták a franciák, hogy az nem lesz mindig így, hogy a Pavard, aki szökő évente rúg gólt, az a 16-osról így ekkora gólt fog rúgni. De ugye megint az, hogy minden három védőjük is gólt szerzett, hozzátéve a magáét. De Franciaország tudott úgy meccset nyerni, hogy több gólt rúgott, mint az ellenfelei, ilyen volt az argentin meg a horvát meccs is, meg úgy is, hogy kevesebbet kapott, mint az ellenfelei, ilyen volt gyakorlatilag az összes többi. Úgyhogy engem az nem lepett meg, hogy ebből a négyesből a franciák nyerték meg a világbajnokságot.
Egyetlen egy kritika érte a franciákat, mégpedig az, hogy ameddig a 2010-es VB után Spanyolországra, és a 2014-es VB után Németországra azt hitte, vagy azt mondta az ember, hogy ez egy korszak kezdete, vagy egy korszak folytatódik, a spanyolok esetében, hogy akik érkeztek oda, és ez a csapat uralni fogja a világ futballt, sőt, stílus teremt, stb. Ezt valahogy a franciáknál nem lehet érezni, miközben valóban gazdag a francia válogatott, némi túlzással egy B csapattal is hasonló eredményt tudtak volna elérni. Mi a jövő? Ugye, és még egy, hogy ugye te is olvastad nyilván, hogy az a csapat átlagéletkor olyan fiatal, hogy a 70-es brazil világbajnok válogatott volt, csak ennél fiatalabb az aranyérmesek közül.
Igen, és ugye ők is egy EB ezüst után vannak azért, és nyertek egy világbajnoki aranyat, tehát az elmúlt két világversenyüken döntőt játszottak. Én nem tudom, hogy ez egy új korszak kezdete, vagy honnantól kell egyáltalán ezt tekinteni, tehát már az előző EB-től. Inkább azt mondanám, hogy a világ futballját mindig, ahogy a világbajnok játszik, az azért megreformálja, vagy meghatározza. Ahogy a spanyolok játszottak, vagy ahogy a németek játszottak 4 évvel ezelőtt. A francia válogatott a futballba leginkább a racionalitást hozta be. Amit elmondtam a kis csapatokról, hogy ha jól szervezett vagy, és megtudod a pontrugásaidat, meg a saját erényeidet valahogy, akkor eljuthatsz messzire, az még ilyen kvalitású játékosoknál hatványozottabban van igaz. Az, hogy nincs gyenge pontja a francia válogatottnak, és az, hogy azért tegyük hozzá, mert Bappéról még nem beszéltünk, aki tényleg a jövő nagy futballistája lehet. Tehát szellemiségében is, hát sebességében egyértelmű. Tehát egyszerűen neki ez a legnagyobb erénye, hogyha ő elkezd futni, hát nem éred utol.
Én szerettem a játékát, de valahogy úgy érzem, hogy ő még szellemileg nem érett igazából.
Igen, hát fiatal. Tehát, tehát ez és kétségtelenül kellett, amikor Deschamps helyre tette, és kellett az, amikor az idősebb csapattársakot. Hozzáteszem, például ugye két ember volt a francia keretben, aki nem játszott egy percet sem a mezőnyjátékosok közül, az Rami, Mandanda pedig egy meccset védett. És mégis azt mondják, hogy akár humor szempontjából, akár az összetartó erő rutin szempontjából, ez a két ember nagyon kellett a másik 21-nek, hogy Franciaország eljusson idáig. És ez az, amit Deschamps, ha valamilyen óriási érdeme van, az nem az, hogy most kitalálta, hogy most Mbappé jobb szélen játszik, vagy középütt, mert kipróbálod aztán, ahol jobbot játszik, hanem ahogy ezt a csapatot tényleg egyberakta, a különböző gyökerű játékosok Franciaországért mentek, az példaértékű. Én mégis azt mondom, hogy ugye két év múlva Európa-bajnokság lesz. Ha a németek azt nem rontják el, amit most elrontottak, akkor legalább olyan szintű futballra képesek, mint a franciák. Nyilván a spanyol válogatottnak meg kell majd újulnia.
És még ott vannak a belgák.
És ott vannak a belgák, akik mindig jobbak, és mindig tanulnak valamit. És azért akárhogy nézzük, Portugáliának is van utánpótlása, Horvátország sem lesz gyenge, az olasz futball is nyilván föl fog támadni, Anglia bízik az előrelépés, gyakorlatilag most már 8 országot elmondtunk, és ilyen egyértelmű azért nem lesz, hogy na most akkor Franciaország onnantól kezdve mindent nyer, mert a spanyolok és a németek esetében, vagy a 2002-es brazil csapat esetében az, hogy amit tud, azt a legjobban tudja a világon, és az nehezen fognak fölnőni az ellenfelek, az elég egyértelmű volt. Itt azért ez nem. Itt azért azt gondolom, ha lejátszanák újra a francia-belga elődöntőt, és valahogy Belgium lőne az első gólt, nem vagyok benne biztos a meccset. Nem az egyébként a kontrajátékban fantasztikus Belgium nyerné meg. De a VB elődöntő nem ez történt.
Már csak 660-at kell aludni, és jön az Európa-bajnokság. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgettünk a
futballbajnokságról.
Önök az elmúlt közel egy órában Hajdú B. Istent hallották, a mikrofonnál Dénes Tamás beszélgetett vele. Köszönöm szépen!